magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Szépséges barokk kastély főúri enteriőrök legyező nyelv, történelmi időutazás az Eszterháziak nyomában. Fényező asztal, golyós malom, mintafák, egy több mint 250 éves kékfestő műhely kincsei. A különleges örvénytó, amelyben források bugyognak, és séta a tapolcafői forrás tanösvényen. Magyar és francia kártya, népi és retro játékok és babakocsis felvonulás. A játékfesztivál minden mosolya. Pápa természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A diaszpórából az anyaföldre. Ismét van napi közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között.
Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
Hazatérő szerzőkkel és skandináv díszvendéggel készülnek a 15. kolozsvári ünnepi könyvhétre.
Arra fókuszáltunk, hogy egy picit megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában, az idők során mi fel tudtak mutatni az itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömünkre szolgál, hogy rögtön két itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani.
És most jöjjenek a részletek. Újra közvetlen repülőjárattal repülhetnek haza a Philadelphiában élő magyarok, ugyanis május 21-e óta naponta közlekedik gép az USA állama és Magyarország között. Az amerikai diaszpórában élők számára ez különösen jó hír, mert így jóval egyszerűbben tudnak hazalátogatni. Nárai Balázs összeállításában a döntés diaszpórát érintő hatásairól hallhatnak.
Az Egyesült Államok és Magyarország, azaz Philadelphia és Budapest közötti közvetlen repülőjárat májusi újraindulását sokat elemezték amerikai és magyar szakértők turisztikai és gazdasági szempontból. Ugyanakkor van egy, az itt élő magyar diaszpóra számára is fontos dimenziója, mégpedig, hogy közelebb hozza Magyarországot a számukra, ahol családjuk él, illetve ahonnan elszármaztak. Erről is beszéltek a május 21-i első járat magyar utasai, illetve az egyik magyar utas kísérő, Éder Rita.
Fogunk lenni Budapesten egy pár napig, mert ott vannak sok rokonunk, és utána elmegyünk Sopronba, mert ott vannak a legtöbbi rokonságunk, és több mint 50 rokonunk van Sopronba. Szóval ott sokszor töltjük az időnket Sopronba.
Hol él itt az Egyesült Államokon belül?
Myrtle Beach, South Carolina-ba lakunk, pont a tengerparton, nagyon szép hely, de hogyha mondjuk mondanám a lányaimnak, hogyha nem lenne gyerekeim, én Magyarországon szeretnék élni. Nagyon szeretem, az olyan szép a történelem, és persze én nem nőltem föl senki rokonnal, mert a szüleim kijöttek a forradalom, igen, 57-be, és aztán én már Amerikába születtem, de hála Isten, hogy megtanultam a magyart, nem tudok magázni, tegezni, csak tudok, de én imádok mindig menni, én mondom haza. Ez az én otthonom, mert mindenki ott van, az egész családom, mindenki, szóval én nagyon örülök mindig menni oda.
Mindenkinek sokat jelent az anyaföld, hogy vissza tudunk menni, a kapcsolatokat tudjuk ápolni, és ismét láthatjuk a szeretteinket.
A repülőjárat újraindításának ünnepségén Schwarz Edith, Magyarország Pennsylvania állambeli, illetve philadelphiai tiszteletbeli konzulja arról a munkáról, ami megelőzte az eseményt.
Én szerintem ez nagyon jó lesz, mert a turizom fel fog épülni a két város között, és nagyon könnyen fognak a magyar utasok jönni Philadelphiába. Most lesz a 250 év fordulója a születésnap, ami Philadelphiába kezdődött, és remélem, hogy nagyon sokan igénybe veszik ezt a járatot, és itt, vagy itt meg leszállnak Philadelphiába, vagy itt csatlakoznak, és mennek más városba is. Én szerintem Philadelphia egy nagyon turisztik város, ugyanúgy, mint Budapest, mind a két városnak van gyönyörű história, és reméljük, hogy ez jobb be fog indulni, és nem csak seasonal, hanem egy egész éven keresztül fog menni. A másikat ajánlok, hogyha emberek szeretnének összekötetésbe lenni egyetemekkel. Itt 53 egyetem van, 300 gyerek jön tanulni, és lehetne összekötetést találni a magyar tudománnyal és a Philadelphia Tudományos Akadémiával.
Ennek a repülőgépjáratnak az újraindítása az egy komoly feladat volt? Innen, kár tiszteletbeli konzulként, miként tudta elősegíteni, vagy gyorsítani, erősíteni, felhívni a figyelmet?
Az airport készen volt már 2 évvel ezelőtt fogadni, de sajnos nem volt gép, és az amerikai airline nem tudta indítani, mert nem volt vagy budget rá, vagy nem volt új gépjük, de most előkerült a gép is, és a budget is, és nagyon örülünk, hogy megindították ezt a járatot.
Az American Airlines menetrendjében egyelőre október elejéig, a nyári szezon erejéig szerepel a Philadelphiát Budapesttel összekötő napi járat. De hogyha a kihasználtság igazolja, akkor a téli időszakban is része lehet majd a légitársaság tengeren túli menetrendjének.
Ugyan a szórványvidékre könnyebb eljutni, mint a tengeren túlra, de gyakran az ilyen vidékre való utazás is akadályokat hárít az odautazók elé. Nem így Markó Attila RMDSZ-es képviselő elé, aki bár mindössze másfél éve tevékenykedik a szórványban, talán nincs is olyan esemény azóta, amelyen nevet volna részt. A politikus fontosnak tartja az emberekkel való közvetlen kapcsolatot és a fiatalok felé fordulást is. A részletekről Markó Attilával Veresemese Gyöngyvér beszélgetett.
Amióta szorvány képviselő összeszámolta, hogy hány helyen látogatta már végig a közösséget, hiszen látom, hogy ma itt van, holnap ott, holnap után egy harmadik helyen.
Friss számom nincsen. A mandátum egyéves évfordulónál számoltam meg, hogy 72 helyen voltam egy év alatt, 30.000 kilométer az autóban, és több mint 100 rendezvény. Mert ugye úgy is megyek, hogy egy alkalommal több esemény vagy több helyszínre is elmegyek. Fárasztónak tűnik, de egy nagyon-nagyon szép munka. Tehát én azt hiszem, hogy én vagyok a legszerencsésebb rendezés képviselő ilyen szempontból, mert olyan helyekre járok el, ahol ott vagyunk, kevesen ugyan, de lelkes embereket találok rendszeresen, és az a nagyon nagy elégtétel számomra, hogy vannak olyan települések, ahol jártam, és azt mondták a helyiek, hogy még élő képviselőt nem láttak. Ami lehet, hogy rosszul hangzik, de jól is hangzik, mert ez az, ami a legfontosabb a szorványban. Ott kellene az emberek között.
Ön azt is ígérte, hogy nem csak a kampány alatt fog elmenni ezekbe a közösségekbe, hanem utána is folyamatosan.
Ez pontosan így van. Én azt hiszem, hogy valahol az RMDSZ-ben is azzal, hogy professzionalizálódott a politika, mert kicsit nem olyan elszakadtunk a gyökereinktől, hanem kevesebbet figyelünk oda. És én a legutóbbi eszkáltén is elmondtam, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy visszatérjünk az emberek közé, mert az elveink nem változtak. Tehát eltelt 30 akárhány esztendő, és mostanában ugye sok támadás éri az RMDSZ-t is, bennünket, politikusokat is, de az eredeti elvektől nem értünk soha el. Csak nem gyakoroljuk a közvetlen kommunikációt. Ez, amit egy picit hiányolok, és mindig a kollégámat is biztatom arra, hogy menjünk többet a falvakba, az emberek közé, a házaikba is akár.
Nem csak rendezvényre.
Pontosan, tehát én rengetegszer voltam úgy Szolvány megyékben, hogy nem volt egy esemény konkrétan, hanem megbeszéltük a helyi lelkésszel, és elmentünk az emberekhez látogatóba beszélgetni gondokról, vagy örömökről, bármiről. A közvetlenség és a személyes kapcsolatok nincsen alternatívája.
Van egyébként olyan területe a szorvány munkának, ahol változtatni kell?
Van, ami nem változik, és van, ami változik. Az élet körülöttünk változik, azáltal is, hogy digitalizált világban élünk, Facebook generáció van, TikTok generáció van, és miközben mi továbbra is jó kapcsolatban vagyunk azzal a generációval, amelyik kevésbé ismeri a digitális világot, elszakadásban vagyunk attól a fiatal generációtól, amelyik telefonokon él, és laptopokon él, és irányukban történő nyitást tartom én a következő 10-15 évnek a kulcskérdés, hiszen hiszen van egy olyan réteg, mostani 14-16 éves réteg, akik a következő választásokkor, vagy az azután lévő választásokkor is szavazóképesek lesznek. És nem tudunk róluk gyakorlatilag, azaz tudunk róluk, de nem írjuk el őket. Ebben mindenképpen kell egy változás. Kell egy változás abban is, hogy a mikéntben, a hogyanban, amit az előbb is mondtam, a közvetlenségben kell egy változás. Ami állandó viszont, az a tanügyi kérdés, az iskolák megőrzése, a kulturális élet megőrzése, ez változatlan. Ezek folyamatos küzdelmek, de nem változó küzdelmek. Viszont a generációk utolérése már kihívás.
Hogyha visszatekint erre a másfél évre, akkor mit tart a legnagyobb eredménynek? Van-e olyan közösség, amelyet érdemben tudott segíteni?
Több ilyen is van, de nem is akarok én sem kérkedni, sem felsorolni ilyen típusú képviselői eredményeket. Sokkal inkább azt látom eredménynek, hogy sok helyen látom, hogy az emberek várják, az emberek igénylik, hogy jelen legyek, és az érzéseikben történő változást tartom egy eredménynek. Például egy konkrét példa. Besztercén voltam még a kampányban, amikor azt mondtam, hogy igyekszem egy év alatt minden szorványhelyre, vagy szorvány megyében legalább kétszer eljutni. És egy hölgy a tavalyi év végén azt mondta, hogy képviselő úr, azt mondta, hogy fog jönni kétszer hozzánk, és ma 6-szor volt. Ez nekem jól esik. Tehát az jól esik, hogy érzik és látják, hogy jelen vagyok. És nem is csak az én jelenlétem, hanem az, hogy a közösség maga úgy érzi, hogy van képviseletük. És ebből a szempontból történt valóban egy változás, hogy a szorványképviselői minőségtől átmentünk a szorványképviselet minőségébe. Tehát nem is a személy a fontos, hanem a képviselet módja a fontos.
A digitalizáció, valamint a mesterséges intelligencia, bár sok esetben kihívást jelent, számtalan területen lehet nagy segítség is. A Felvidéki Procivis Polgári Egyesület magyarra fordította a legfontosabb szlovák törvényeket, amelyek aktualizálásához újabban nagy segítséget jelent a mesterséges intelligencia. Haják Szabó Mária a munkát koordináló Kálai Andrást kérdezte.
A Procivis fejleszti a törvénytárat, ugye a szlovák törvények magyar fordításait, de ez a fejlesztés most már a mesterséges intelligencia segítségével történik.
Aki használt akár ChatGPT-t, akár a társait fordításra, az tudja, hogy nagyon jó minőségben fordít, de ha szakszövegről van szó, tud halucinálni is. Mi már korábban gondolkoztunk azon, hogy valamilyen módon be kellene építeni a mesterséges intelligenciát a fordítási folyamatba, viszont pont itt akadtunk el, hogy a jogi szakterminológiát nem tudja pontosan egyik általános chatbot sem. Végül saját megoldást kezdtünk el fejleszteni, ezt nem úgy kell érteni, hogy most mi mesterséges intelligencia fejlesztésbe fogtunk, egy fejlesztő céggel összefogva, akiknek van tapasztalatuk a fordítás terén, és velük együttműködve kezdtük a saját törvényeinken alapuló, úgymond fordítási memóriát tesztelni, és ennek a fordítási memóriának a segítségével újrafordítani egyes törvényeket.
Ha jól értem, akkor az történik, hogy a mesterséges intelligenciát meg kell tanítani a mi igényeinknek megfelelően fordítani. Hogy folyik ez a munka?
Mesterséges intelligenciáról beszélünk, de tudatosítani kell, hogy ezek nagy nyelvi modellek alapján működnek. Ez azt jelenti, hogy óriási mennyiségű szövegkorpuszt raknak mögéjük, és azokból tud válaszokat generálni. Mi pontosan ezt tudjuk kicsiben csinálni. Van egy korpuszunk a saját fordításainkból, ha most minden időállapotot alapul veszek, ez ilyen 80 ezer oldal körül van, ami már elég nagy ahhoz, hogy tudjuk tréningeztetni ezen a gépet, tanítani. A gép itt tud egy előfordítást biztosítani, amit természetesen emberi korrektúra alá kell vetni, mert vannak félrefordítások, és ha pontosítjuk, újrafordítjuk, akkor egyre pontosabb.
Az önök munkatársai már egy rakás törvényt lefordítottak, és azok meg is találhatók a törvénytárban. Azokat is újra kell fordítani, vagy újrafordítatják?
Ezekből a törvényekből építjük a fordító memóriát. Ezen túl a terveink szerint majd úgy fog menni, hogy amikor kijön a frissítés, mert ugye a törvénytáreskán frissíteni szoktuk a törvényeket, mindig azokat a részeket fogjuk fordítani. Ezzel is tanító a gépet, és egy idő után teljesen újrafordítunk egyet törvényt gépi segítséggel, és ezzel tudjuk egységes nyelvezeti alakítani a teljes korpuszunkat.
Van arról valamilyen információjuk, hogy kik és milyen gyakorisággal használják ezeket a magyarra fordított szlovák törvényeket?
Nagyon gyakran jogászok, bármilyen területen mozgó jogászok szokták használni, de használják az önkormányzatokban is rendszeresen. hiszen onnan is jön visszajelzés, amikor valamilyen anyagot kell összeállítani, és ezt le is kell fordítani magyarra, nagyon gyakran idéznek törvényeket. Ezekben az anyagokban Magyarországról is szokták keresni olyanok, akik például be akarnak lépni erre a piacra, olyan cégek, volt több ilyen megkeresésünk. A legérdekesebb ilyen esetünk az volt, hogy hogyan járultunk hozzá az IPO hidak megépítéséhez, ugyanis a tűzszerészi munkákat egy magyar vállalkozás végezte, és akkor ő keresett meg minket, hogy segítsünk neki eligazodni a határmenti aknamentesítés útvesztőjében, úgyhogy vannak rendszeresen ilyen megkereséseink is.
Határok nélkül Szerdati Fannival.
A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású családi délután szerveztek. Részletek Iváncsik Attillától.
Most 3 éve, hogy befogadott minket a Szent Teréz otthon magához.
Tegzes Szella szintén a nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthonba hordja hátrányos helyzetű gyermekét. Mint fogalmaz, hatalmas segítség az intézmény munkája a gyerekek és a szülők számára is.
Mi örömmel járunk ide, mert itten szeretik Adélkát, és engem ez nagyon nagy örömöm van, hogy még valaki elfogadja őt olyan, mint van, megeteti, megitatja, játszik vele, és el is altatja, ha kell. Úgyhogy heti 5-ször mi járhatunk ide pár órára, itt hagyhatom nyugodtan a gyereket, mert tudom, hogy jó kézben van, néznek utána, és ez megkönnyebbíti minden szülő számára, mert kell időnk magunkra, kell idő a háztartásra, és kell idő sok másra, és akkor itt tudok nyugodtan megcsinálni a különböző dolgokat. Adélka már 3 éve jár ide, és mindenféle ünnepeken részt vesz, és én mindig örömmel mondom el mindenkinek, hogy az én gyerekem is jár óvodába, neki is van helye a világban.
A nagyszülősi Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg naponta 35 gyermeknek biztosít menedéket és fejlődési lehetőséget hétfőtől péntekig. Ursuszka Andrea igazgató kiemelte. Korosztály és diagnózis szerint csoportos, valamint egyéni foglalkozásokat tartanak, különös tekintettel az autizmussal és ADHD-val élő, vagy viselkedési problémás fiatalokra.
Minél több embernek felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen fontos az, hogy az ilyen gyerekeket is lássák, és hogy lássák azt, hogy igazából ők nem mások, nyilván mások abban, hogy nem úgy látják a világot, meg nem úgy érzik, de hogy ők is nagyon-nagyon fontosak a világnak. A Szent Teréz jótékonysági otthon jelenleg 35 gyereknek ad napi segítséget, foglalkozást hétfőtől péntekig, a hét minden napján. Hát a gyerekek felváltva jönnek, ugye ezt csoportokra bontjuk őket, attól függően, hogy mi a diagnózisa és korosztály szerint. Több csoportunk is van, de emellett vannak egyéni fejlesztéseink is. Összesen 9 dolgozónk van Szent Teréz otthonnak. Van egy pszichológusunk, logopédusunk, defektológusunk, 2 óvónőnk. Saját busszal hordjuk be a gyerekeket, ezzel is segítsük a szülőket, könnyebbítsük a helyzetüket. Emellett viselkedés problémás gyerekekkel is foglalkozunk, tehát leginkább akik autizmussal, ADHD-val lévő gyerekek jönnek hozzánk, és nekik is egyéni ilyen viselkedés problémával lévő foglalkozást vezetünk, tehát korrekciós fejlesztéseket. 2 évvel ezelőtt sikerült az otthonnak egy szenzoros szobát nyitni, ez a gyerekek legkedvencebb helye, de nem csak a gyerekeké, hanem elmondhatom, hogy nekünk is, mert itt mindenki nagyon szeret lenni. Ugye ennek a szobának a célja az, hogy itt a gyerekek megnyugodjanak iskola után, mert nyilván vannak gyerekek, akik hozzák járnak, ők járnak rendes iskolába, tehát inkluzív oktatáson vannak. Emellett van egy óvodás csoportunk, ebben az óvodás csoportban összesen 6 óvis gyerekünk van, tehát itt a legkisebb gyerekünk 2 éves, a legidősebb 6. Ők feladata, hogy foglalkozást vezetnek, megetetik, ha kell tisztába teszik, megszeretgetik. Van olyan gyerek, aki szülővel van, de van, aki szülő nélkül. Tehát az azt jelenti, hogy a gyerekek eljönnek reggel 8-ra, és akkor délig itt vannak. Sajnos konyhánk nincs, így nem tudunk számukra adni étkeztetést. Van iskolás csoportunk, reggeli iskolás csoportunk, és délutáni iskolás csoportunk is. Ők is a hét minden napján jönnek, valamint van még egy csoportunk, akik úgy mondom, ilyen visszajárók, ők a 18 pluszosok, ha így nevezhetem őket, tehát ők azok a gyerekek, akik már 18 felettiek, viszont nem járnak se iskolába, és nyilván a problémájuk miatt nem tudnak sem dolgozni, sem sehová járni, és így alakítottunk egy kis közösséget, ahol itt lehetnek, együtt lehetünk, beszélgetünk, foglalkozunk, énekelünk, táncolunk, mikor milyen foglalkozást vezetünk számukra.
Ismét Horgos volt a házigazdája a 15. Dunán innen Tiszántúl elnevezésű Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató délvidéki elődöntőjének, azon belül is a mesemondó versenynek. A tét magas volt. Azok, akik kiemelt aranyminősítést szereztek, részt vehetnek a hónap végén a miskolci döntőben. Németh Ernő összeállításában elsőként Nagyabonyi Szabolcsot, a zsűri tagját halljuk.
Nem is szeretjük úgy mondani, hogy verseny, hanem inkább egy ilyen fajta minősítést próbálunk megfogni, hiszen a mesének egy közösség megtartó szerepe is van. Szórakozás volt akkor is, és reméljük, hogy most is a szórakozást tudjuk megfogni vele. Most az, hogy a gyerekeknek van egy ilyen lehetőség, hogy minősítsék magukat vagy a meséiket, nem is szeretném azt, hogy a gyerekeket minősítsük, hanem a mostani mesetudását minősítjük. Ez csak egy olyan lehetőség, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, és a hagyományainkat éljük ezzel.
Bátorságot adni nekik.
Igen, ahhoz, hogy meséljen, kiálljon, merje mondani azt, ami az övé, és mindezáltal persze van egy ilyen mellékes része, hogy nyelvművelő szerepe is van, hiszen a régi archaikus szavak, gondolatok is vissza-vissza köszönnek. Még egyelőre nem tudják, hogy hogy is, meg mint is működik maga a szófordulatok sokasága, de ezzel felruházva a későbbiekben lehet, hogy megragad benne, és így, hé, hát ezt meséltem, hé, ezt tudom, én ide segített.
És milyen tanácsokat tudtak adni a gyerekeknek?
Főképp nem is a gyerekeknek, mert sokszor a fölkészítő tanároknak a megcsúszásai vagy figyelmetlenség mutatkoznak meg a gyerekeken. A gyerekeknek csak is ezt a tanácsot tudom mondani, és fogom is ezt is mondani, hogy hagyják ott a digitális világot, menjenek játszani, és ők meséljék el egymás között, hogy jaj, hallottátok, hogy ki a legerősebb a világon, má pedig higgyétek el, nem a medve, hanem az ember.
Berec Gábor Zsuzsanna vagyok, Zentáról, és a Felsőhegyi iskolában dolgozom, második osztályon van.
Nagyon sok gyerek érkezett Felsőhegyről, szeretik az ottani gyerekek a mesét.
Igen, hála Istennek, érdeklődnek a mesemondás iránt.
Hogyan készítette fel őket a versenyre?
El szoktam mondani nekik néhány mesét, és ők kiválasszák, hogy melyik az, ami számukra a legmegfelelőbb és legjobban tetszik nekik. Mindig ülőszóval mondjuk, tehát nem mesekönyvet olvasunk, hanem a meseválasztás alkalmával én tanulok meg néhányat, és aztán ebből ők válogatnak.
És azután a gyerekeknek sikerül átvenni azt az ízes mesemondást, ami miatt ugye a mese végül is leköti a figyelmet.
Igen, én azt tapasztalom, hogy sikerült nekik.
Rendszeresen járnak versenyekre?
Igen.
És milyen eredmények születnek?
Általában szoktunk valamilyen díjazást kapni. Szeretjük a minősítő versenyeket. A gyerekek számára ez nagyon fontos, hogy mindig kapjanak valamit. Ilyenkor senki sem megy haza üres kézzel.
Papa Ágnes, Felsőhegyről.
Milyen mesét mondtál?
Földes úr és a szakács.
Miről szól ez a mese?
Arról, hogy a király megkéri a szakácsot, hogy süssa neki ebédbe libát, de ne legyen belőle egy falatot se, és megette az egyik lábát, és azt mondta, hogy a libának egy lába van.
És akkor hogyan kell szépen elmesélni, hogy az emberek figyeljenek rá?
Hangsúlyosan, lassan.
Sikerül szépen elmondanod?
Szerintem igen.
Fajka Blanka, Felsőhegyről.
Mióta mondasz mesét, Blanka?
3 éve.
És milyen meséket szeretsz mondani?
Ilyen furfangosat. Vicces, kicsit van hangsúlya.
Hol szoktál mesét mondani?
Versenyeken szoktam legtöbbször, meg a testvéremnek is szoktam meséket mondani.
Sztipáncsai Dániel vagyok, Dudásról. Én az Ördögő című mesét mondtam, és Szűs Laci bácsi mese, és ez egy tréfás mese.
Ki volt ez a bácsi?
Dudáson egy mesemondó volt, akit nagyon sokan ismernek, és én nagyon szeretem az ő mesét mondani.
Tehát tőle tanultad a meséket?
Nem tőle, a mamám ismerte őt, és nekem valahogy kötődött. Van, amivel Ludason élek.
És a mamád az hogyan adta át ezeket a meséket?
Le volt írva ez a Szűcs Laci bácsi történetek, és akkor én kiválasztottam egyet, és azt megtanultam.
Szügyi Ferenc vagyok, Felsőhegyről.
És mióta mondasz mesét?
3 éve. Én inkább a Mátyás királyos meséket szeretem.
És miért szereted a Mátyás királyos meséket?
Mert gyerekkoromban nagyon szerettem nézni a Mátyás királyos ilyen kis van ez a sorozat.
Mert mindig igazságot tesz.
Igen, főleg igen.
A helyi értékekre fókuszál, Kolozsvárt helyezi a középpontba a 15. jubileumi kolozsvári ünnepi könyvhét. Bár Kinizsi Zoltán programigazgató szerint a helyzet nem fényes anyagi szempontból, de mindenképp a rangos eseményhez méltó programkínálattal készülnek. Hangzott el a Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón. Kinizsi Zoltán főszervezőt Ferenc Ádám szólította mikrofon elé.
15. kolozsvári ünnepi könyvhét lesz az idén júniusban, ez önmagában is egy jubileumi rendezvény lesz, de az ünnepi hangvételt egy kicsit beárnyékolta itt a sajtótájékoztatón az alulfinanszírozottságnak a ténye. Milyen nehézségekbe ütköztek az idei könyvhét megszervezését illetően?
Nem egyedül járunk ebben a cipőben, ezt előre bocsátanám. Erdélyben több jelentős könyves rendezvény működik, és hát sajnos Romániában a jelenlegi helyzet az úgy néz ki, hogy mindenféle válság, reformtörekvés, költségcsökkentés közepette valahogy sikerült, hogy azt a mondást tartja, fürdővízzel együtt kiönteni a gyereket. És legalábbis ami a kulturális rendezvényeket illeti, és a kulturális szereplőt. Most nem csak a könyvétről beszélünk, vagy a mi kis saját rendezvényeinkről, ez egy jelenlévő probléma országos szinten. Na már most olyan körülmények között, ennek az országnak a költségvetését március végén sikerült elfogadni. Mindenféle procedurális és adminisztratív problémáról beszélünk, hiszen ezeknek a rendezvényeknek, ahogyan a kolozsvár ünnepi könyvét is, jelentős részét a költségvetésnek a helyi kormányzatok által biztosított támogatások teszik ki. Nagyon elhúzottak ezeknek a pályázatoknak már egyáltalán a kiírás és az elbírálási határideje. Szóval ez már önmagában egy hatalmas léket tud ütni bármilyen hajón.
Na de szerencsére az ünnepi könyvhét az meg lesz, és igyekeztek egy kicsit helyivé tenni az idei kiadást.
Arra fókuszáltunk, hogy egy picit ismét megmutatni azt a szerepét ennek a városnak, amit az irodalomban, kultúrában, az idők során fel tudtak mutatni az innen érkező, itteni gyökerekkel rendelkező szerzők révén. És hát nagy örömmel szolgál első körben azt így bejelenteni, hogy rögtön nem egy, hanem két itteni díszmeghívottat sikerült haza csábítani, idézőjelbe mondom, és egyikük sem él már sajnos a kincses városban, viszont olyan alkotókról van szó, akik nemzetközi szinten is hatalmas dolgokat valósítottak meg, és hogyha itt kimondom a nevüket, Balázs Zsófiáról és Bodor Ádámról van szó, utóbbi esetében ráadásul még egy különleges alkalom is, hisz 90. életévét töltötte be. Itt azt hiszem, hogy mindenki, aki kicsit is jártas az irodalmi életben, az irodalomban, ott vitán fölül állunk két olyan alkotót üdvözölhetünk újra itthon, akiknek a neve gyakorlatilag megkerülhetetlen.
Ugye hagyománnyá vált az utóbbi években, hogy nemzetközi meghívott is van. Egy ilyen skandináv vonal felfedezhető, ugye Izlandról indult, aztán két éven keresztül Norvégiából jött szerző, és idén Svédországba lépett át a nemzetközi meghívottaknak a sora.
Ezt teljes mértékben magamra vállalom, ez az én heppen volt annak idején. Még egy véletlen folytán alakult úgy, hogy az első évben, amikor a nemzetközi díszmeghívottaink voltak, akkor az Izlandról érkezett. Te személyes nexusnak köszönhetően sikerült idehívni Jón Kálmán Stefánszont, meg a feleségét, aki szintén egy jelentős izlandi kortársíró, a Sigrid úr Hagalin Björzot írt. És akkor már azt mondtam, hogy akkor járjuk be kezdetnek Skandináviát, és akkor az elkövetkezendő két évben, tehát tavaly előtt és tavaly Norvégiából voltak díszmeghívottaink, de most már átléptünk egy ország határt, tehát Svédországból Karin Smirnov lesz az idei könyvhét a nemzetközi díszvendége. Karin Smirnovról annyit kell tudni, hogy magyarra is lefordították a műveit, és a legutóbbi, ugye ez a Millennium trilógia, ami nagyon érdekes vállalkozás szerintem, hisz azt a Millennium trilógiát folytatta gyakorlatilag újabb három kötetben, mint amit annak idején a Stieg Larsson elkezdett, és gyakorlatilag a skandináv krimi egyik. Hát ha nem az alapvetése, én úgy tudom, hogy az valahonnan onnan indult az egész műfaj, és én nagyon örülök, hogy Karin elfogadta a meghívásunkat.
Amióta van kolozsvári ünnepi könyvhét, azóta nagyon fontos a fiatalok, a gyerekeknek is a bevonása.
Abban az esetben, hogyha nagyon-nagyon pici kortól, nagyon fiatal kortól a gyerekeket valamilyen szinten nem neveljük rá az irodalom, a magyar kultúra szeretetére, akkor nekünk egy óriási problémánk lesz, aminek a jelei sajnos mutatkoznak véleményem szerint már napjainkban. Különböző felmérések készültek, hogy egyre kevesebbet olvasnak a fiatalok generációk. Na most én ezzel sem értek teljes mértékben egyet. Én azt vallom, hogy rá kell nevelni őket, mert igenis fogyasztanak irodalmat, fogyasztanak kultúrát. Nyilván nem a hagyományos eszközökkel, mint ahogy akár még az én gyerekkoromban ez történt, hogy az ember kezdte az Egri csillagokkal, folytatta a Vinetúval, és aztán már utána már Dostojevszkijről beszéltünk. Viszont én nem is adnám fel a reményt, hisz sok év tapasztalata van most már, és láttuk, hogy igenis van rá igény, meg kell találni a megfelelő hangot. És hál' Istennek a magyar irodalomnak rengeteg jelentős gyerek és ifjúsági szerzője van, akiknek a jelenlétével itt lehet csakkozgatni, és minden évben nagyon illusztrus vendégeket tudunk köszönteni ezen a téren. Idén például, amit tudom, én Varrodonit említeném, de itt lesz velünk Harcos Bálint, és én bízom abban, hogy itt megint egy nagyon jó hangulatú családi rendezvényre törekszünk, nem a piknik értelemben, de ahol kicsi, nagy megtalálja a saját ízlésének megfelelő programpontot, és hát idén is úgy igyekeztünk összeállítani a program. számunk, hogy ez létrejöjjön.
Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgat